Jó napot, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az A38 hajón, és szeretném megkérni Fábri Györgyöt, az MTA kommunikációs igazgatóját, hogy pár szóban ismertesse a Mindentudás Egyeteme nyári programját.
Köszönöm, professzor urak, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Csak egy-két percre venném igénybe türelmüket, és előzném meg ezt a valószínűleg rendkívül érdekes beszélgetést, amit egyáltalán nem protokolláris okokból teszek, amikor a Mindentudás Egyetem a szervezői, alapítói, a MATÁV csoport, illetve a Magyar Tudományos Akadémia nevében köszöntöm Önöket, és tájékoztatom Önöket arról, hogy miért kezdtünk el egyáltalán egy ilyen dolognak neki, ami a Mindentudás Egyeteme nyári programja. Arról valószínűleg Önök értesültek, hogy a Mindentudás Egyeteme eredetileg egy tudományos ismeret átadó előadás sorozatot jelentő programként indult. Számunkra, a program alapítói számára is igen nagy meglepetés volt, örömteli meglepetés, hogy mekkora sikere lett ennek a programnak, és immáron 2 éve zajlik a Budapesti Műszaki Egyetem előadótermében az a sorozat, amelyben immáron 77 előadás során 77 első rangú, gyakran nemzetközi színvonalú magyar tudós osztotta meg legújabb kutatási eredményeit, tudományágának alapkérdéseit az érdeklődőkkel, a szerencsére szép számú érdeklődővel. Miután eltelt ennyi idő, learadhattunk ekkora sikert, úgy gondoltuk, hogy a Mindentudás Egyetemének nem csak lehetősége, hanem kötelezettségei is lettek. Kötelezettsége lett olyan területekre is felhívni a figyelmet, amelyek magába az úgymond rendes, hagyományos előadás sorozatba nem illettek bele, nem tudtuk oda hozni őket. Ezért ebben a szemeszterben, a 2004-es év tavaszi szemeszterében először csak egy zártabb körű klubsorozatot indítottunk, de a pozitív visszajelzések hatására úgy gondoltuk, hogy ennél szélesebb nyilvánosság elé is léphetünk. És egyúttal elkezdtünk merészek is lenni. Gondoltuk, ha eddig zártan tudományról beszéltünk, méressük meg a tudományt egy más közegben. Ennek a megvalósulása ez a 4 alkalom. Amelyet idén nyáron az A38-as hajó befogadott, amit köszönünk nekik, amely kötetlenebb formában, kötetlenebb a szigorú tudományos témáktól már eltérően világít meg bizonyos kérdéseket, tudományterületeket, művészeti területeket. Tudomány és művészet, erről az itt jelenlévők, illetve a hátralévő 3 alkalom beszélgető partnerei valószínűleg sokat fognak beszélni, nekem nem dolgom, hogy ezt definiáljam. Csak egy dolgot szeretnék jelezni. A Mindentudás Egyeteme nem csak tudományos ügy, hanem kulturális ügy is. Úgy gondoljuk, hogy a magyar kultúrának legalább olyan szerves része a tudomány, mint a művészet, és nézzük meg együtt, hogy ez a két terület mit tud egymásnak mondani. Ezért kerül sor a mai beszélgetésre, és engedjék meg, hogy a nyár hátralévő 3 alkalmára is felhívjam a figyelmüket. Egy hét múlva irodalom-tudomány, zene kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Majd pedig augusztus végén 2 olyan alkalom lesz, amely szintén ilyen határterületeket érint. Először a látványról, a vizualitásról, esztétikai és érzékelés pszichológiai szempontból fognak szakértőink szót váltani egymással, végül pedig irodalom pszichoanalízis kérdéskörét fogják irodalmárok, analitikusok megvitatni. A mai beszélgetésről pedig, amelyet nagy érdeklődéssel várunk, engedjék meg, hogy felkérjem Erdődi József Attilát, a beszélgetés vezetőjét, hogy tartson rövid bevezetőt. És jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Köszönöm.
Köszönöm. Hát még mielőtt elkezdeném, azt mondanám, hogy gyakorlott előadóknak is szükségük van gyakran támaszra, hát még a gyakorlatlanoknak, úgyhogy ezt egy kicsit magam elé húzom, mint egy ilyen védelmi zónát is képezve. Azzal kezdeném, hogy tehát bemutatnám a tisztelt beszélgető partnereimet, Réthei Miklós professzor urat, a SOTE Orvostudományi Egyetem anatómia tanszékvezetőjét. Peternák Miklóst, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének vezetőjét. Kőnyi Frigyest, szintén a Magyar Képzőművészeti Egyetem anatómia tanszékének vezetőjét. és dr. Beke Lászlót, művészettörténészt, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének a vezetőjét. Előre is elnézést kérek, én sok jegyzetet készítettem, úgyhogy lehet, hogy gyakrabban nézek majd a papírjaim közé, mint önökre. Hát, amiért reményeim szerint önök ide eljöttek, a mai beszélgetés címe és témája is egyben a tudomány, művészet, anatómia. Nem annyira külön, mint inkább egy közös témaként vetődött fel a tudomány és művészet viszonya, vagy egymáshoz viszonyított helyzete. El lehet játszadozni ezekkel a fogalmakkal is. Művészet, tudomány. Tudomány, művészet. Művészet, tudomány. Tudomány, művészet. Ki tudja, lehet, hogy ami bizonyos szinten napjainkban történik, például a képzőművészetben, akár így is, vagy úgy is nevezhető, tudományművészet. De nem akarok fából vaskarikát csinálni, legfeljebb fa és vaskarikát. Sokaknak idegenül hangzik e két dolog így együtt. Nem értik, hogy kerülhetnek egymástól ilyen távolálló dolgok egy helyre, ráadásul azonos értékkel, azonos előjellel. És miért ne utaljunk már itt az anatómiára, és egy kicsit Marcel Duchampra, vajon egymástól végletesen távolálló dolgok találkozhatnak-e a boncasztalon? És először talán lássuk, mit is tudhatunk meg ezekről a fogalmakról. Hát akkor az egyszerű kérdéssel kezdeném, hogy pontosan a kérdés párral, hogy mi a tudomány, illetve mi a művészet? És nem tudom, ki fog erre válaszolni most. Valaki reflektál.
Melyik lenne az első, amit szeretnél tudni, hogy mi a tudomány, vagy mi a művészet?
Hát én nyilván én részrehajló vagyok, tehát jó, engem a művészet része érdekel.
Ezt én sem tudom megválaszolni, egy olyan aspektusra hívom fel itt a figyelmet, hogy ezek koronként változó fogalmak. Tehát ma is lehet többfajta definíciót adni, azt mondja, a művészetről. Tambeke László tulajdonában van egy olyan könyv, vagy legalábbis nála láttam, hogy 1000 darab művészet definíció, amik hát egymásnak is gyakran ellentmondanak. Gondolom, hogy a tudomány vonatkozásában is szorgos kezek összegyűjtöttek egy ilyesmit. Van azonban egy képünk arról, hogy ki mit gondol arról, hogy mi a tudomány és mi ennek a kapcsolata. Én elsősorban a történeti mozzanatokra hívom fel itt most a figyelmet, hogy ezek történetileg változó fogalmak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ars, és hogy a 15. század vagy az előtti időszakra gondolunk, akkor mondjuk az ars geometriae, az nem feltétlenül a geometria művészetét jelenti, hanem egyfajta szakot, fajtát jelent. Vagy ha arra gondolunk, hogy a technis szó, ami az ókori görögség idején, ugye a művészet megfelelője volt a technéből, keletkezett a 17. század táján a technológia szó, a technika, technológia, és a mai értelemben ugye a technének inkább ezzel társított jelentését ismerjük a hétköznapokban, tehát ami techné volt 2000 évvel ezelőtt, az ma technika, ami ugye a harmadik aspektussal a tudomány, művészet előttünk álló egy órájának. Tehát ami a 20. században mondjuk érdekes, tudomány és művészet vonatkozásában, az a technika nélkül elég nehezen artikulálható.
Igen, hát valószínűleg a technika össze is köti valahol a kettőt, tehát...
Ha szabad lenne egy kicsit redukálni a kérdéskört, mert túlságosan tágnak érzem. Ezért előhoztam ezt a több mázsás könyvet a táskámból, aminek az a címe, hogy franciául L'âme au corps, art et science entre 1793-1993, tehát a lélek viszonya a testhez, És az az érdekes, hogy ennek az alcíme az, hogy művészetek és tudományok ebben az időszakban. Szóval azt hiszem, hogy pláne egy ilyen vizuális műfajban, mint a televízió, most ne annyira azt taglaljuk, hogy mik a filozófiai és elméleti kapcsolatok, különbségek, művészet, tudomány, kutatás, oktatás, alapkutatás, alkalmazott tudomány, technika, stb. Között, hanem koncentráljunk az emberi testre, és azt nézzük, hogy ezek a fogalmak hogyan rendeződnek el körülötte, és akkor talán azt mondanám elég kihívóan és provokatívan, hogy mindig is az emberi test volt a művészet legfontosabb témája ebben, az a kihívás, hogy nem csak ez volt, hanem más is, de talán ez volt a legfontosabb, és hogyha az emberi test különféle feldolgozási módjait nézzük, művészileg és tudományosan, akkor van egy sereg olyan terület, amiről tényleg lehet beszélni, ilyen az anatómia, ilyen a fiziognómia, ilyen az izomzat működése, a mozgásábrázolás, az arányrendszerek, de lehet beszélni biológiai funkciókról is, fiziológiai funkciókról, a külső és a belső viszonyáról. Hát hadd legyen egy provokáció, hogy beszélhetnénk-e a bélműködésről, abból a szempontból, hogy művészetről beszélünk, mert én szívesen idézném József Attilát, aki ugye a magyar irodalom egyik legszebb szerelmi versében bélműködésről is ejtett néhány metaforikus, vagy nem is metaforikus szót. Tehát én azt mondanám, hogy vágjunk a dolog közepébe, nézzük meg, mi az, hogy anatómia, nézzük meg, hogy a tudomány mit tud ehhez hozzátenni, hogyan működik az emberi test, és a művészek hogyan látják ezt.
Nagy poén lenne, és csak a lustaságom miatt nem tudom ezt megejteni, hogy ugyanekkora könyvet elővegyek, aminek ugyancsak tudomány és művészet a címe, csak az alcíme az, hogy optikai témák Brunelleschitől Seuráig, és Martin Kempirtől 1992-ben. Úgy gondolom, hogy a felvetéshez azzal csatlakoznék, hogy ne felejtsük ki a protéziseket, tehát értem az érzékprotéziseken az emberi test és szellem kiterjesztését úgy a látvány, mint az egyéb szellemvilág tekintetében.
És a robotokat, és akkor és a robotokat is kapcsolhatjuk.
Kapcsolhatjuk.
Szóval most? Igen. Szóval. Hát a másik pedig, hogy úgy a tudomány, úgy, mint a művészet. Nél az egyik alapvető motivum az a megismerés. Megnézünk egy kisgyereket, és amikor az értelme már kinyílt, lát egy bogarat, azonnal szétszedi. Kíváncsi rá, hogy hogyan működik. Ki mondjuk erősebben, ki kevésbé, ezeket a törvényszerűségeket meg akarja valahogy ismerni, ráadásul még azt a nagy rejtélyt is, amiben hát nem nagyon kérdezték meg a véleményét, és ez nem más, mint az ő megszületése és a halála, amiben többnyire nem ő dönt. Ezek olyan döntések, amik ugye rajta kívül történnek meg, és gyakorlatilag ezekre a kérdésekre próbál a maga eszközeivel a tudomány és a művészet is választ adni.
Én azzal kezdeném, hogy Leonardóról olvasva azt olvastam, hogy ő a festészetet tudománynak tekintette. Na most ez egy fantasztikus indulópontja volt a tudomány és a művészet kapcsolatának, mert amennyiben neki a festészet tudományként szerepelt, akkor óhatatlanul az anatómiához, tehát az emberi test külső formájához, azoknak a változásaihoz, mozgással kapcsolatosan, és a belső felépítéséhez is hozzá kellett nyúlnia. Tehát azt hiszem, hogy talán az anatómia azért is került bele ebbe a témába, mert a tudományos művészet vonatkozásában sok minden másról is lehetne beszélni, mert úgy gondolom, hogy az anatómia ott volt egy olyan személy, egy olyan művész életében, akinél ez a két terület akkor még szinte teljes egységben olvadt. Utána nyilván különment a tudomány, különment a művészet, és hogyha erről kéne beszélni, akkor én azt mondanám, hogy vannak tudósok és vannak művészek, és ez egy nagy skálát jelent mind a két oldalon, de ne ebbe az irányba menjünk el. Tehát azt hiszem, hogy az anatómiának a
az emberi test felépítésének a tudománya az egy hatalmas nagy lökést kapott Leonardo működésével, amit aztán szinte kortársként Vesalius, és majd hát nyilván mások is követtek, akikről itt szó lesz.
Na most akkor viszont történetileg itt van egy kulcsfontosságú kérdés, hogy szabad volt-e boncolni, vagy nem volt szabad?
Hát hol is kezdődik ez az egész? Honnan indul az anatómia?
Hát azt hiszem, hogy sokáig nem volt szabad boncolni, de az emberi kíváncsiság ezt a tilalmat áttörte, és a legizgalmasabb történeteket lehet olvasni anatómiai történeti tankönyvekben, könyvekben, ahol az emberek próbálták kijátszani ezt a tiltást, és rácsodálkozni mindarra, ami az emberi test belsejében van, a bőrön át, bőr kinyitásával. Valóban sokáig kellett várni, amíg a boncolás elfogadottá vált, és akkor, amikor ez elfogadottá vált, akkor viszont egy hatalmas érdeklődés mutatkozott az anatómia iránt, mint hát teljesen új világot bemutató tevékenység, és mondhatnám azt, hogy művészi tevékenység iránt, mert hogyha az anatómiai teátrumoknak az egész berendezését nézzük, a széksorokat, a díszítését az egésznek, hát az merőben más volt, mint egy mai tanterem, és sokkal inkább egy múzeumnak és egy tanteremnek a kombinációja.
Meg Gross nevű szerzőnek most nemrég elne egy könyv, amiben többek között ezt is áttekinti, elsősorban, hogy persze a látás és az ezzel kapcsolatos boncolások érdeklik. Onnan tudom, hogy Galénusznál nagyjából megszakadt egy folyamat, és ugye a 13. századtól elsősorban törvényszéki okokból merült fel az egész újra, míg nem aztán jött Leonardo. De ha én jól értem, legalábbis minimálisan amennyire érthető egy ilyen nagy mester, ugye a Leonardo, amikor ez egy tudományos tevékenységnek fogja fel azt, amit ő csinál, ez elsősorban talán azokra a képekre vonatkozik, amit ő előállított. Tehát a figyelem egy másfajta működése érhető tetten Leonardo munkásságában, és ennek a végeredménye adott esetben egy-egy kép. Azokat a képeket ma már nem tudjuk természetesen azzal a szemmel nézni, mint 500 évvel ezelőtt nézték meg. A művészetről való tudás is változik, de olyan fajta képeket hozott létre, ugye ő azt mondja, hogy a festészet az fényből és ágyból álló szerkesztménye különböző színekkel összeelegyítve, hogy maga a kijelentés nem egyfajta diskurzív nyelvi jellegű volt, hanem vizuális. Tehát olyan képet csinált, amit korábban senki.
Most ehhez... Most csak rá szeretnék világítani arra, hogy milyen fontos dolgot mondott itt az előbb a Miklós, mármint azt, hogy a képzőművészet az egy kumulatív műfaj volt. Tehát gyakorlatilag azokat az ismereteket, azt a tudást próbálta valahogyan demonstrálni, amit egy bizonyos korban tudtak. Most Leonardo az bizonyos szempontból különleges, mert ő meglehetősen szeparáltan végezte ezeket a működéseit. Ráadásul úgy, hogy mellette, hogy nem csak anatómiával, hanem számos más technikai és tudományos területtel is foglalkozott, vagy legalábbis érintőlegesen. Na most őnál azt hiszem a mozgatórugó az volt, hogy ő a teremtést akarta valahogyan tetten érni, és azért munkálkodott. Mellesleg ugye anatómia rajzokat csinált, amiről ugye vannak források, hogy egy könyvé szerette volna megszervezni. Ez nem jött létre, de gyakorlatilag ő teljesen saját magát a tudományos illusztráció műfaját is megteremtette úgy, hogy funkcionális rajzokat készített, ami magát a működést is megmutatta egyúttal.
Tulajdonképpen a reneszánsz hozta létre, tehát tulajdonképpen a 15. század legelejétől a 20. század legelejéig a művészetnek két úgymond idézőjelben tudományos bázisa volt. Az egyik a lineáris perspektíva felfedezése a geometriával kiegészítve, valamint aztán később ez hozzátársult az anatómia. Ha megnézzük az összes akadémiának a működését, elsősorban ezen disziplinává vált tudásterületekre alapozták azt, hogy ami itt történik, az bizony nagyon komoly dolog.
Hát igen, és a másik, bocsánat, te jössz. De és hát még ugye Leonardo előtt egy fontos nevet meg kell említenünk, egy filozófust, vagy esztétát, vagy gondolkodót, ugye Alberti volt az, ki megfogalmazza azt, hogyha valaki az emberi testet szeretné ábrázolni, annak ugye belülről kifelé, először a csontrendszer mechanizmusán, izomrendszer, a végén ugye húzzuk rá a bőrt, építsük fel a figurát. Tehát ez volt az első tudományos cél, amit aztán később a művészek így megvalósítottak a maguk módján, hiszen a korábbi időszakokban, például a klasszikus görög művészetben ott inkább a sport volt egy olyan lehetőség, ahol megfigyelhették ezeket a dolgokat, és hát a szobrokon tökéletes formákat látunk, duzzadó, tehát működőképes, működésbe levő izmokat is. Arról nem is beszélve, hogy még korábban az egyiptomi ásatásoknál is előkerültek olyan öntvények, amik gipszből készültek, tehát a felületi dolgok korábban már ismeretesek voltak. A funkcionális dolog az végül is így az esztét a hívó szaváról Renolardo által született meg, amit aztán ugye Vesalius koronázott meg.
Ja, én csak azt szerettem volna mondani, hogy ha valaki belegondol azokba az újabb mai felsőoktatási és tudományos elképzelésekbe, hogy például a művészeknek is joguk van doktorálni, akkor már is ott van az a probléma, hogy miből kell doktorálni, abból, hogy jó művész, vagy netán valami tudományos kutatási dologból, és pontosan itt van az, hogy akárhonnan indulunk, mindig visszajutunk oda, hogy lehet, hogy az, hogy valaki szépen fest, az nem tudományos, de ami geometriával kapcsolatos, az már az, ahogy itt éppen Peternák Miklós megfogalmazta, hogy az egyik dolog a perspektíva, a másik az anatómia, ez a kettő vitathatatlan. Na most én csak egy harmadikat szeretnék hozzátenni, az a színelmélet. Az is vitathatatlan, mint tudományosan megközelíthető dolog. És kultúrtörténetileg arról van szó, és most is ennek a folyamatnak a gyümölcseit, vagy a problémáit próbáljuk fogyasztani, hogy a művészetnek melyek azok a területei, amelyekhez van egy tudományos közelítés is. És akkor megint ott vagyunk, hogy az emberi testet hogyan lehet tudományosan megközelíteni, fiziológiailag, az érzékelés oldaláról, Hunzobeiter, és ebben az értelemben az anatómia, mint tudomány, az körülbelül hasonló, mint amikor az impresszionisták észrevették, hogy a látásérzékelést azt tudományosan mindenféle részecskékkel, meg retinaműködéssel, meg a fénynek az optikai természetével lehet megközelíteni. Vagyis én azt mondanám, hogy gyerünk vissza az emberi testhez, és nézzük meg, hogy ki mit próbált, mint művész ezzel csinálni. A görögök azt próbálták meg elsősorban, hogy megpróbálták kitalálni, hogy milyen az ideális test. Megpróbálták geometrizálni, matematizálni, azaz az arányrendszereket, megpróbálták valamilyen abszolút szépség kulcsává megtenni, hogy ez az abszolút arányrendszer, meg abszolút szépség, ez valamilyen transzcendens eredeti dolog, vagy pedig körző vonalzó kérdése, az más így. De ebből még mind a mai napig nem tudunk kilábalni, mert ott vannak azok a Bauhausban is használt fából készült mozgatható figurák, amelyek mégis valamilyen átlagos testet mutattak, vagy ott van a Le Corbusier-nek az egész modulor rendszere, ahol valamilyen ideális emberi testhez azokkal hozta össze az épületek homlokzatait, arányokat, és itt vagyunk a Fibonacci számnál, meg az aranymetszésnél, minden idők kedvenc művészet és tudományos témájánál, szimmetriáknál, és így tovább. A másik dolog az, hogy mikor izgatja az embereket, a művészeket az, ami a bőr alatt van, Mikor művészeti érdeklődés is ez, mert ugye ez elég nyilvánvaló, hogy van, mikor elég nekik, amit látnak, és van, mikor a tapintás ennél fontosabbá válik, és hogy még tovább menni, nem állni meg az izmoknál, hanem a csontrendszerig eljutni. Ez megint egy tudományos kérdés, és akkor van még egy harmadik, illetve sok van még, de mondhatjuk azt a pszichológiait, ami hál' Istennek nem a mi problémánk, hogy az emberi psziché hogyan működik, és a művésznek mi köze hozzá, de azért egy területet hozzávennék, mert azt hiszem, hogy a 17., 18., 19. század nagyon el volt azzal foglalva, hogy mi a különbség az emberi, vagy mi az összefüggés az emberi kifejezések, érzelemkifejezések és a fiziognómia között, mert erre megpróbáltak méréseket is csinálni, hogy a számot milyen szélesen húzom el, az mikor jelent egyszerű derűt, vagy pedig harsány röhögést, és így tovább.
Meg aztán a frenológia.
Arra meg jobb nem is beszélni.
Én még Vesaliushoz ugranék egy pillanatra vissza, ugye Leonardo művész volt, aki az anatómiában lényeges dolgokat alkotott, Vesalius orvos volt, de és néhány évtizeddel Leonardo után alkotott, és magam elé vett egy művészt, Kalkárt, aki a Tizián tanítványa volt, így szól a történet, és hát fantasztikus szépségű rajzokban tudta az ember, főleg a csontvázat, de az izmokat is, az emberi csontvázat, az emberi izomzatot bemutatni, kicsit az agyról is vannak képei. Ezek a csontvázak, ezek emberi pózokban vannak, előre hajlik, gondolkodik, rákönyököl egy oszlopra, és minden esetben ott van egy háttér a csontváz mögött, kicsit kidolgozza egy város, egy település. Tehát ez egy fantasztikus együttműködés volt. Leonardóban egy személyben megjelent a művész és az érdeklődő anatómus, Vesalius és Kalkárnak az együttműködéséből pedig hát egy csodálatos anatómia könyv született, ami lényegében az első szakmailag is elfogadott anatómia könyv volt. És most nem akarok állandóan új témákat behozni, de a tudomány és a művészet az még egy ponton összekapcsolódik, és ez ugye az orvoslásra mondják azt, hogy hát az több, mint tudomány, abban művészetnek is benne kell lennie. Na most hát ezt lehet különböző kritikai pontból nézni, de még azt hiszem, bármilyen kritikus vagyok, ezt egyszerűen így kell elfogadnunk, mert ha azt mondom, hogy a művész számára az intuíció az egy mindennapi kenyér, hát az orvos számára is legalább annyi, hogyha ő egy a betegével komolyan foglalkozni akaró tudó segítőként éli meg a hivatását, azon túl, hogy a tudományban hát minden hasznos dolognak a birtokában kell lennie.
Ehhez még hozzáfűznék egy rövid, megtörtént esetet. Elég régen volt, ez 1970-es évek végén az Anatómia Intézetben rajzoltam egy kollégámmal. Szentágutai professzor bejött. És hát látta, hogy itt képzőművészetések vannak és rajzolnak. És akkor a legnagyobb meglepetésünkre professzor azt mondja, hogy ő bevezeti a rajzolást itt a Sotén. Megdöbbentünk, és hát hogy gondolja ezt professzor úr? Hát azt mondja, hogy ez borzasztó dolog, amikor itt egy könyvből megtanulják a medikusok az anatómiát, tökéletesen levizsgáznak, még a boncoláson is megfigyeléseket végeznek, ugyanakkor, amikor a praxisukat elkezdik, hát egyszerűen három dimenzióba képtelenek eligazodni. Tehát a professzor úr észrevette azt, hogy a rajzolás az nem csupán az ábrázolást jelenti, hanem az a féle rajzolás, amit itt a 19. 20. századi hagyományjal itt mi mondjuk igyekszünk tanítani az egyetemen, az egy háromdimenziós ábrázolás. Tehát három dimenziót tud valaki vonalasan ábrázolni. Ezre gyakorlatilag az embereknek a 85%-a megtanulható, és ezt ugye 25 évvel ezelőtt Szentágutai professzor fontosnak találta, hogy ezt a tudást, ami egy képzőművészeti eredeti tudást, az orvosok is meg tudják szerezni.
Igen, ez egy remek gondolat, ugyanis azt is elárulja, hogy ma már a 20. században, de mondjuk a 19. század második felétől a rajzolás az egyfajta közismereti elem kellene, hogy legyen. Tehát az, hogy valaki mondjuk jól tud rajzolni, nem feltétlenül van köze a művészethez. Nem az elsődleges cél ma egy művésznél, hogy pontosan ismerje az anatómiát, és pontosan le tudjon rajzolni mindent, mert sokkal szélesebb értelme van a 20. században a művészetnek, és ezt viszont, hogy törekedjen mindenki egyfajta rajzi készségre, a figyelem képességére, a szem megvezetésére, a papíron, ezt közismereti jellegű dolognak kellene tekinteni. Tehát az egész vizuális kultúra az, és a gondolkodás is nagyban épül arra, hogyan vezetjük a kezet és a szemet a papíron, ami nem feltétlen csak írásos formában képzelhető el. Firkál mindenki anélkül, hogy arra gondolna, hogy abból adott esetben rajz is keletkezhetne. Hogy miért alakult így a világ, arra legfőbb sejtéseink lehetnek, és nyilvánvaló, hogy ebben komoly szerepe van a technikai képek megjelenésének. Tehát, hogy 1835-től vagy 39-től legalábbis gombnyomásra készítünk képeket, mert hogy kitaláltuk a fotográfiát, ami automatikusan, mint egy természettudományos kísérlet, produkálja nekünk az optikai környezet valószerűnek ható ábrázolását, ami aztán meg is mozdul a 19. század végén, elektronikusan továbbítható a 1920-as évektől, rögzíthető is ez a jel 1950-es évektől, és manipulálható minden további nélkül, ugye a 1970-es évektől a komputer világával. És ma már ugye kollektív manipulációra is mód van, tekintve, hogy azok a virtuális kis közösséges és személyi desktopok össze vannak a világba kapcsolva. Tehát a közvetlen manualitás szerepe kvázi visszaszorult, és a szellem alkotja technikai protézisek segítségével a képet.
Én viszont akkor az igazi anatómus professzort hadd kérdezzem meg két dologról, hogy az anatómiát mennyiben érdekli a mozgás, vagy pedig csak statikusan vizsgálja az emberi testet, a másik oldalról pedig az anatómust mennyiben izgatja a pszichikai, a lelki tevékenységek összefüggése a fiziognómiával, a mai tudomány álláspontja szerint.
Anatómiát sok helyen tanítanak, hát képzőszi egyetemen is, a TF-en is tanítanak, az egészségügyi főiskolán is tanítanak anatómiát, és ez mindegy kicsit más-más módon profilírozott anatómia. Tehát a TF-en tanított anatómiában a mozgás, biztos vagyok benne, hogy vezető szerepet játszik. Ugye van egy integrált egyetem, de valahogy ezért nem tudtunk közelebb kerülni, mert még egy ilyen alaptantárgy, mint az anatómia is, már ezen a szinten az orvosok számára, az orvosi anatómiát tanítjuk, úgy mondjam, a TF hallgatói számára elsősorban a mozgás rendszer anatómiát, és az egészségügyi főiskolán pedig hát a szakákat attól függően egy további anatómiát. Az anatómiából leválóban van a neuroanatómia. Pontosabban nem is a neuroanatómia, mint az idegtudományoknak egy része. Itt ugye darabolódnak, hát a belgyógyászok már nem tudom, mikor szétesett különböző területekre, szétesések, újabb összekapcsolódások sorozatát éljük meg. Tehát vannak egyetemek, nálunk még nem, de Debrecenben például már idegtudományokat oktatnak, és annak a neuroanatómia egy része, az idegszövetlen egy másik része, a patológia, tehát már megy tovább a neurológia felé, tehát az ideg gyógyászat, pszichiátria felé. Viszont amit itt szeretnék talán kiemelni, és nem biztos, hogy ennek a beszélgetésnek a témája lenne, hogy az anatómia határa, az teljesen konvencionálisan az a pont, ahol már nem látunk, tehát ahol a szemünknek a felbontó képességében már nem bízhatunk. De a szerkezet az megy tovább, méghozzá átmenet nélkül, tehát nem nincs éles anatómiai határ, csak mi a 200 mikron, tehát a 2000 milliméterennél közelebb lévő pontokat már egy pontnak látjuk, és attól kezdve a világ megszűnik egész addig, míg egy nagyítót nem veszünk a kezünkbe, vagy pedig egy mikroszkópot. Na most ez a szövettan, akiket mi elsősorban oktatunk, orvosokat, fogorvosokat, hát nagyon érdekli, mert a működést egyre inkább, eltekintve az izomrendszertől, a csontvázrendszertől, de a belső szerveknél a működést a szövettanra építjük rá, a vese működése, a vese szövettan, a gyomor működése, az a gyomor nyálkártyának a szerkezete. Na most arra gondoltam, hogy hát ugye nyilván a művészetet ez már nem érdekli, mert a művészek nem tesznek egy mikroszkópot a tárgyuk mellé, hogy akkor tessék tanulmányozni a miniatúráknak a miniatúráit.
De azt hiszem, hogy pont erről van szó. Mostanában.
De kimaradt még egy terület, az állatanatómia. Állatorvos egyetemben nem hívhatok senki.
Egyetem.
Hogy például gondoljuk csak bele, hány találmánynál, hát nem az, hogy lekopírozták, hanem tanulmányozták például rovarok száncsapását, mechanikáját, járását, akkor az úszásról nem is beszélve, szóval végtelen.
Hát ezt úgy hívják, hogy bionika, ezt a tudományágat, amit a tervezésnél használnak. De most én ugye köztünk van egy igazi művész is. Őt arra hadd kérdezzem meg, jó, hát most Peternák Miklós meg fog haragudni esetleg, hogy nem rá gondoltam, mert neki művészi munkássága is van, és tudományos is, de én most König Frigyesre gondoltam, hogy a patológia ugyanúgy a művészet érdeklődés tárgya, mint a úgynevezett szép, egészséges, harmonikus test? Vagy hogy van ez?
Nehéz magamat függetleníteni a művészet álláspontja és az én saját álláspontomtól. Nem tudom, hogy jó, ez egy ilyen társadalmi egyesség, hogy művésznek neveznek, amiatt, hogy olyan tárgyakat és dolgokat állítok elő. Szerintem az a természetes érdeklődésből fakad, hogy az ember a rénységeket is látni akarja. Ez folyamatosan tiltott dolog. Tulajdonképpen az emberi test is, ha megnyitják egy rémséges dolog, nem minden ok nélkül tiltották ezt különböző kultúrák és vallások, és gyakorlatilag azokkal, ma hallgattam a rádiót, hogy Iránban egy béka ember született, és akkor eszembe jutnak azok a régi természettudományi közlönyökben megjelent híradások, amiket az 1880-as évek derekán az osztrák-magyar monarchiából gyűjtött össze, azt hiszem a Szili Kálmán, hogy magyar megfigyelések, hogy valami Nisten háta mögötti helyeken is egy, nem tudom, halfejű gyerek született, stb. Na most ezeknek a kóreseteknek, tulajdonképpen mindegyiknek megvan a maga latin elnevezése, és gyakorlatilag a kutatás is folyik, hogy mi váltja ki ezeket a dolgokat. A másik, hogy gondoljunk csak bele abba a számtalan mitológikus lénybe, mondjuk a Kyklopszba, vagy gondoljunk a szirénbe. Na most ezek általában mind olyan lények, amik hát földiek. Tehát amit az ember valamennyire fantázia szülte dolognak tekint, az súlyos csapás, de gyakorlatilag ebből a világból való. Tehát eszembe jut még az a kirándulásom is, a török nagykeretnek van egy benini szobor gyűjteménye, és abban szerepel egy ibóvízai isten. Jelenkefáliás újszülöttet mutat a dolog, természettudományos pontossággal. Amikor ezt a szobrot először láttam, akkor azt mondtam, hogy Atya Úristen, ezeknek a feketéknek ilyen fantasztikus fantáziájuk van. Aztán, amikor később bementem az anatómiai múzeumba, akkor hát láttam, hogy Atya Úristen. Hát itt egy megfigyelésről van megint csak szó. De az egy másik történet, hogy ők ezt hova helyezték el, ugyanúgy, mint a mexikóiaknál a jaguáristen, lehet, hogy szintén így az egymás közti házasságból született torszülöttek miatt találták meg az állatokkal való kapcsolatot, hogy az arisztokrácia ővelük is közelebb áll. Ez már egy kultúrtörténeti vonatkozás, de a László kérdésére csak azt tudom mondani, hogy hát ha szép is van, akkor a rútat is hát meg kell fogalmazni.
Mert kultúrtörténetileg nagyon messze lehet elmenni. Én emlékszem most ilyen történetekre, hogy a középkor felfogása például a testi hibákkal kapcsolatban, ugye az kicsapódott egy Bruegel művészetében, de az már azért egy nagyon-nagyon más történet.
Meg hát azok háborús sérültek többnyire. A Bruegel képeken azok a kezetlen, lábatlan, szerencsétlen emberek.
Most ami az anatómiához kapcsolódik, még egy rokontárgy, az a fejlődéstan, tehát a kialakult szervezetnek a kialakulási menete, és abban a csodálatos az, hogy olyan kevésszer fordul elő zavar, mert az egy olyan sokszor olyan komplikált folyamat, hogy ilyen sokszor siker, aznak csak örülhetünk egyfolytában, de azért a torzok, azok hát a múzeumokban ott vannak, képeken ott vannak, és tudok egy olyan közleményt mutatni, hogy a faunnak a farka, a farkincája, annak milyen fejlődéstani, illetve fejlődéstani zavar alapja van, tehát a gerinc kialakulásánál mi okozhatta azt, hogy ott megjelent egy szőrcsomó, hátul megjelenik időnként, és hát az a művésznek a fantáziáját aztán tovább vitte, és ebből
hogy teológiailag is nehezen megfogalmazható volt az a dolog, hogy amikor született egy egytestű, kétfejű újszülött, akkor hogy hány lelke van?
Na most azt hiszem, hogy ez egy túl nagy falat, mert hogyha az egész területet teológiailag közelítjük meg, azt hiszem, hogy ott nem ez az alapkérdés, hanem az alapkérdés, hogy az Istennek vagy a Teremtőnek európai kultúrkörben nevezzük egyszerűen Istennek a kompetenciája, és mi az embernek a kompetenciája ebben a kérdésben, hogy emberi test, meg élet, meg halál. Viszont esztétikai szempontból hadd térjek még vissza egy másik ilyen nagy feladott labdára, és ez a torzó. Szóval a torzónak, ahogy mi művészettörténészek látjuk, nem ez az igazi eredete, hogy egy testi csonkulás vagy ilyesmi, nyilván az is nagyon belejátszik, de a modernebb fogalma az inkább az egy ilyen a befejezetlenségből adódó plusz, szóval ez a Rodennél, vagy már akár Michelangelo-nál is, hogy pontosan a görög föld alól kiszedett csonka görög Vénuszokról, meg ilyesmikről, hogy a többek között az ember fantáziája meglódul, hogy milyen lehetett, és eljut ahhoz a csavarhoz, hogy tulajdonképpen a rész szebb, mint az egész. És na most ez azért érdekes talán hangoztatni, mert ez átvezetett bennünket tényleg ahhoz a nagyon-nagyon modern elképzeléshez, amit itt Peternák Miklós is említett, az új és technikai képfajtákkal kapcsolatban, hogy az ábrázolás, a tudományos ábrázolásnál néha nagyon különleges torzók adódnak, eltorzulások, de még inkább az, hogy belép tényleg a mesterséges végtag a szónak a legtágabb értelmében, a protézis a szónak az olyan legtágabb értelmében, hogy egy szemüveg, egy kontaktszemüveg, vagy éppen egy távcső, vagy mikroszkóp, és sajnos vagy, hála Istennek, de megint itt vagyunk a mesterséges intelligenciánál, meg a robotoknál, amelyek hát mégiscsak ilyen emberi kreatúrák, amelyekkel imitáljuk valamilyen módon, vagy amelyekkel modellezzük az emberi tevékenységet.
Itt konkrétan lehet kapcsolódni az előbb megtudtuk, hogy hol az anatómia határa, ahol belép a mikroszkóp, ugye ez történetileg is meg lehet jelölni a látás és a megismerés történetben azt a pontot, hogy ez hol történik, ugye a 17. században, pontosabban a 16. század végén, ugye Leonardo is már ír egy olyat, hogy készíts nagyító üveget, hogy nagyobbnak lásd a holdat, ugye a Galilei az, aki ezt a nagyító üveget meg is csinálja, legalábbis tökéletesítés, mint ügyes kisiparos száz példányban szétküldi a korabeli tudósoknak. Ugye a mikroszkóp is olyan 1590 körül majd megjelenik, de aki ebből mutatványt csinál, tehát mint egy korabeli vásáros és sztár az érdeklődő piaci népnek mutogatja, hogy is néz ki valójában egy bolha, az a Leeuwenhoek, tehát a 17. század közepe, és nagyjából ez egyébként ez az időszak párhuzamos azzal, amikor feltalálják a laterna magicát, tehát a vetítőgépnek az ősét, vagyis valami döntő és a reneszánszhoz mérhető új fordulat történik, aminek aztán a konzekvencia 19. század, 20. században jelennek meg a művészetben. Tehát ahogy a mikroszkóp segítségével olyannak lehet látni a bolhát, amit egyébként nem, vagy olyan közel lehet hozni a holdat, hogy egyébként nem, megnyílik két fajta végtelen, mint egyfajta empirikus kutatásra alkalmas terület és új vizuális élmények sorozata. És ez a 20. század művészetében konkrétan megjelenik, mint egy vizuális inspirációs forrás. Korábban nem annyira, mert mindenképpen ezek a szenzációk maradtak a hétköznapok vásári, vagy a tudomány elzárt kompetencia körébe. Az se érdektelen talán, hogy meg lehet, hogy a Bekelászlóban a doktorművészt említette, azt az egész tudományos művészet kérdést közelíteni az intézmények felől is. Tehát, hogy először ugye létrejöttek bizonyos művészeti akadémiák, és hol kezdődtek a tudományos akadémiák, ugyancsak a 17. század ez az időszak. Van egy nagyon érdekes, és mostanában az internet korában sokat és divatos módon idézgetett rövid kis kézirat a Leibniznek, amit Párizsban vetett papírra, franciául, a furcsa gondolatok, vagy a tudományos akadémia, sétált a Szajnaparton, és arra gondolt, látva a tűzijátékokat, meg mindenfajta mutatványokat, hogy amit a tudományosság ugye az ő korára, tehát a 17. század utolsó szakaszára feltárt, azt valahogy meg kellene mutatni az embereknek. Valahogy népszerű formában, populáris módon közzé kellene tenni a legkülönbözőbb eszközök, laterna mágikák, optikai látványosságok, tükrök, vagy épp a tűznyelő, tehát szenzációk kíséretében. Ugye manapság ezt a popularizációt a televízió és az internet biztosítja, de a gondolat ugye már az ő fejében is létrejött, és hát nagyjából lehet azt mondani, hogy a Német Tudományos Akadémia 1700 körül történő megalapításánál, ahol Leibniz fontos szerepet játszott, ugye ezek a fiatalkori párizsi szajnaparti eszmék is komoly szerepet játszottak. Tehát a laterna mágikából és a tűznyelőből keletkezett a Tudomány Akadémiája.
És folytatva ezt a sort kicsit nálunk, a tudománynak a népszerűsítésére, ismertétevésére 1893-ban Tannhofer Lajos, aki az egyik, már akkor két anatómiai intézet volt, intézetnek az igazgatója volt, felkérte a Természettudományi Társaság, hogy egy 9 előadásból álló népszerűsítő anatómiát tartson. Valami hasonlót, mint Szentágotai tartott, Szentágotai professzor úr 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt a tévében természetesen most már. És ebből megjelent egy könyv, és ebben nagyon érdekesen megint csak a tudomány és a művészet keveredik, mert az izmokat egy Gerikó ábrának a sémás magyarázatával, illetve a felülrajzolásával magyaráz, és a könyvnek az utolsó fejezete az az emberi test szépségei és hibái. És ott szerepel, hogy a Milói Vénuszba belerajzolva a mellkasa, akkor a Milói Vénusz a mellkas, de egy fűzővel összefűzve a dereka, akkor az milyen más mellkas formát adott volna. Annak a kérdése, hogy melyik lábúja leghosszabb, mi például most az első, a második vagy a harmadik. És hát, hogy az emberi test, mindenki felelőse maga testért bizonyos, hát mondjuk határok között, és a szépség, az emberi test szépségét, az mindenkinek ápolni kell ez a 19. század utolsó éveiben.
Szóval, ha már ide jutottunk, akkor én nem viccesen, hanem nagyon komolyan szeretném említeni, hogy ehhez a felismeréshez, vagy tudáshoz nagyon komolyan hozzájárul a divat, a tudatosan fejlesztett divat, mert azt is nagyon pontosan ki lehet mutatni, hogy mondjuk a 20. század folyamán az úgynevezett emberideálok hányszor változtak meg. Az én életemben például a 60-as években megjelent a Twiggy, ez nem az én életemben jelent meg, csak közvetlenül, hanem fölismertem azt, hogy itt valami nagyon komoly dolog történik, az addigi teltkarcsú, vagy mit tudom én, milyen nőideál helyett megjelent egy ilyen nagyon kedves piszkafa szerű valaki, és az legalább 10 évig uralta a terepet, és ezeket azt lehet mondani, hogy régen úgy ösztönösen választották ki a divattervezők, most pedig hihetetlen tudományosan és komolyan szelektálják és irányítják vele a közízlést. A másik pedig, hogy azt hiszem, hogy kénytelen vagyok olyanra is fölhívni a figyelmet, hogy plasztikai sebészet, ami egy kőkemény szolgáltatása az orvostudománynak, és valószínűleg néhányan a közönség soraiból emlékeznek még az Orlán nevű francia body artist hölgynek arra az elképesztő tervére, hogy ő az arcára rá operáltat különféle grübedliket, meg nem tudom én micsoda, és ezt ő a saját művészeti tevékenységeként adja elő.
Igen, de például egy emlőprotézisnek a megalkotása, hát ez egy nagyon komoly művészi munka, mert ott az arányokat, a változásokat, az egész testnek a fölépítését. Szóval én nagyon tisztelem, jó barátom foglalkozik ezzel, és hát ámulattal nézem, hogy mi mindenre kell gondolnia akkor, amikor megtervez egy ilyen munkát. Művészileg is, esztétikailag, és hát orvosilag, sebészileg egyaránt.
Csak itt egy köztünk van egy nagyon vicces ilyen szemléleti játék. Azt hiszem, hogy a kemény tudós, a természettudós, hogyha valami nagyon mélyet és fontosat akar mondani, akkor azt mondja, hogy az még művészi is. Mi pedig, akik a lágy területen vagyunk, írtó boldogok vagyunk, hogyha a művészeti területen valami profi, exakt, tudományosan megalapodott dolgot láttunk. Szóval ebben a dialógusban azért ez is szerintem szépen alakul.
Hát Istennek mondjuk a 20. század 60-as éveitől már ezt a problémát megoldotta úgy a művészeti avantgárd második hulláma, mint a radikális tudománykritika. Ugye mióta kijelentették, hogy mindenki művész és minden művészet, illetve mondjuk megjelent a Fejér Ebenféle anarchista ismeretelmélet, vagy dadaista ismeretelmélet, hát ezek a területek könnyen egymásra borulhatnak egy új formában is. Meglepő egyébként, hogy már a Helmholtz a 19. század utolsó harmadán eléggé komolyan panaszkodik a tudományterületek szertágazó volt, amiatt azért pont a Helmholtz jutott eszembe, mert ugye a posztimpresszionizmust említette Beke László, és ott ugye ezek az akkor fiatal emberek, mint a Szörrel, elsősorban a Helmholtzra hivatkozgattak. Tehát, hogy mennyire lehetetlen átlátni egy tudományágat is, mondja 1870-ben vagy 80-ban egy népszerű előadásában, mert hogy annyira sokrétű, annyira szertágazó. Ugye egy 40 évvel később Moholy Nagy László pedig itt az ellenkezőjét mondja, hogy milyen borzalmas, hogy mennyire szétforgásolódtak az emberek, mennyire fontossá vált a szakismeret, és eltűnt az egész, ez a szektorszerű vagy szelet embertől az egész emberig. Vagyis ezek a sajnálatos, de a gondolkodásunkat és működésünket meghatározó problémák azok, amelyek miatt eléggé pontosnak kell lenni akkor, hogyha valamit mondunk, vagy pedig beletörődünk abba, hogy a köznapi beszéd nagyon sok mindent megenged, a szóhasználat nagyon sok mindent megenged, pontosítás nélkül is. Tehát van a diskurzusoknak is különböző szintje. Tehát egyrészt beletörődünk abban, hogy fájdalmas a széttagolódottság, másrészt van egy vágyunk a szintetikus látásra, a harmadrészt meg nem tudjuk másként megoldani, hogyha csak nem akarunk mindent minden mellékmondatba pontosítani, hogy elfogadjuk a nyelvnek azt a természetét, hogy segíti a kommunikációt, és feltételezzük a másikról, hogy nagyjából hasonlót ért alatta, vagy nem olyan nagy baj, ha mást.
Nem a műveltségemet szeretném hitoktatni, hanem ezen a vonalon egy nagyon fontos összefüggésre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy most még föl is mutatnám ezt a könyvet egy pillanatra, hogy ezt a könyvet ugyanaz a Jean Clair állította össze, meg a hozzátartozó kiállítást is, aki nem csak a Picasso Múzeum igazgatója volt, vagy talán még most is az, hanem néhány éve Velencében csinált egy gigantikus kiállítást, amely az ember a művészetben témát viselte. Ez egy elég szerény kis témácska, ugye? És ebbe számomra a legdöbbenetesebb az volt, hogy bemutatta, hogy a 19. századi pozitivizmus, ahol a tudomány rávetette magát a különféle újabb gondolt területekre, az a fotóval kapcsolatban tényleg egy sereg felfedezést tett mozgásábrázolás területén, a karakterológia osztályozása területén, tehát orrformák, fülformák, szemöldökformák és így tovább. Most én nem azt mondom, hogy mi volt ebből az előremutató és mi a nem. A lombrózónak a kutatásai, ugye, amelyek félig pszichológiaiak, félig kriminalisztikaiak voltak. Aztán jött a Szondi, aki megint arcformákkal kísérletezett, megint más vonatkozásban. És mindezek mögött ott volt egy ilyen exakt érdeklődés, hogy megismerni az emberi test funkcionálását, és ebbe a kulcs a fotográfia volt. Vagy mérőműszerek, ezt át lehet vinni a hang területére is, a többi érzékszervek területére is, hogy a 19. századi pozitivizmus megpróbálja tudom a technikai leképezések segítségével megismerni az embert.
És őrült érdekes, hogy hogyan dőlt meg az a szabad talán azt mondani, egy paradigma, ami a fotóhoz és a pozitivizmushoz kapcsolódik a digitális világban. Tehát ugye a fotónak van egy hitelessége, van egy dokumentum értéke. Ugye, hogy azt kvázi elfogadták, mint a világ egyfajta exakt, a tudományosság számára is eléggé exakt leképzését. Már az első fotográfia feltalálói is, a Fox Talbot például arról írt, hogy ez mennyire hasznos a tudománynak a fotográfia. És ugye még csak a retussal lehetett valamelyest manipulálni a fotográfikus képet, tehát kvázi hamissá tenni, addig elég szépen sorjáztak a fotodokumentum értékéről és hitelességéről és talán is használó szóló értekezések, míg nem ugye egy éles határa szinte, amint megjelenik a digitális kép, tehát a minden szinten van a manipulálhatósága az érzékcsalódás legmagasabb fokán, kvázi ezek a diskurzusok egyszerre a tudománytörténet részévé váltak, és ma már nem releváns beszédtémák.
És aztán ezzel a pont, ahol az anatómiának egy teljesen új fejezetét említeném meg, a technikáról szó volt itt a beszélgetés elején, és az endoszkópos anatómia. Ugye, hogy operáltak egy epehólyagot 10 évvel ezelőtt, kinyitották a páciensnek a hasát, széthúzták a vágott széleket, a sebész belenézett, asszisztens belenézett, megtaláltak mindent, kivágták, bezárták, és ez egy bizonyos kellemetlenséget jelentett, mert azért, amíg begyógyult az a hasfalisebb, hogy csinálják ma. 4 kis lukat csinálnak, bedugnak 4 csövet, és a kép jött elő, tehát most már nem a valóságot látja a sebész, nem azt látja, hogy ott a májnak az alsó felszíne, meg a depehólyag, mivel kapaszkodott össze, vagy mivel nem, hanem a monitort nézi, és azon kell tájékozódnia. És akkor ott még azt mondom, hogy van tér, noha minden nagyon szépen össze van pakolva a hasüregbe, de fölfújják az egészet, és van tér. De ugyanezt megcsinálják egy térdizülettel is, ahol egy résszerű tér van csak. És tényleg olyan technikailag, ez most már a művészettől messze, mert az orvostudomány, olyan előnyei vannak ennek az endoszkópos anatómiai behatolásoknak és műtéteknek, olyanokat látnak meg, amit semmiféle máshoz közel nem lehetett volna meglátni.
Bocsánat, hogy a művészet ettől távol lenne. Én éveken át azt mondtam, hogy a legfantasztikusabb film, amit életemben láttam, az egy ilyen érsebészeti endoszkópia volt, ahol ilyen üregekben mászkálta, úgymond a kamera. És hát pontosan erről van szó, hogy mi itt egymásnak adogatjuk a labdát, holott mindig a magunkból hiányzó másik felet keressük, hogy valami egész legyen, a tudás, a művészet, stb. Nem végszót akarok mondani. Csak azt szeretném még mondani, hogy figyeljük meg, hogy a 20. század elejétől kezdve körülbelül 20 évenként van valaki a művészet oldalán, és aki azt mondta, hogy gyerekek, legyünk korszerűek, és figyeljük meg, hogy mi van a tudományban, mert annélkül nem tudunk előre menni. Ez volt a 20-as években a Moholy Nagy László, ez lett a Kállai Ernő, aki biológiára, meg ilyesmikre hívta a figyelmet, és ez lett a Kepes György, akit azért kell újra felfedeznünk, mert az 50-es években összeszedte a 50-60-as években a világ legjobb tudósait, a legfantasztikusabb területről, persze főleg a részecske filozófiából, fizikából, meg az anatómiából, meg a csillagászatból, és azt mondta, hogy nézzük meg a mai művészetnek, itt vannak az iránytűi, ezek korunk a műalkotásai. Szóval miközben mi elbeszélünk egymás mellett, meg egyfolytában vitatkozunk, hogy hogy be a tudósok meg, ó a művészek, közben ezek egyfolytában egymásból élnek és egymást keresik.
Pontosan a kép az a felület, az az interfész, ahol közös az érdeklődés, a kép miben lét, a kép természete, illetve hogyan áll a kép a közvetlen tapasztalás és az ember közé, és mit tudunk ezzel kezdeni.
Sőt, még a rejtett dolgokba való behatozáshoz van egy másik találmány is, ez az ultrahangos. Az orvoslás ugye használják, és egyszerűen az a félelmetes a számomra, hogy míg a 3 évvel ezelőtt született gyermekünk fejlődését ugye figyelmet tudtuk kísérni, egy akkor elég jónak tűnő kép minőség mellett, hát most az elmúlt hónapokban, hogy hasonló szituációban vagyunk, egyszerűen félelmetes részletgazdag dolgok jelennek meg. Azt hiszem, hogy az agysebészetben is használatos, a tomográfos, ahogy megint új vizuális világok jelennek meg a számunkra.
Olyannyira, hogy ez a pozitron-elektron tomográfia, tehát a PET-nek nevezett, lehet, hogy nem jól mondom pontosan, amelyik a működést hozza. Tehát olyan előadásokat hall az ember, hogyha így mozgatom ezt az ujjamat így, akkor vajon az agyam felszínén melyik gírusnak melyik részében emelkedik a véráramlás, amit egy megfelelően súlyozott komputerrel generált megerősített képen pontosan látnak. És ez csak a fiziológiás játékok, de ennek a baj megállapításban, a gyógyulási folyamatoknak a követésében nagyon komoly jelentősége van. Leleket készített Szent Ágotai, megkövetelte a rajzolás Szent Ágotainak az ábrái, a tantelemben a táblára rajzolt ábrái élményszerűek voltak. Ahogy a felszínt kitöltötte a táblát, annak megvolt az esztétikuma, tehát nem véletlenül volt itt ott az a részlet. Úgyhogy szóval ő tényleg egy ilyen késői reneszánsz ember volt, akit hallgatni, aki mellett dolgozni, az egy életre szóló élmény volt.
Hallottunk egy orvost, aki ugye művészettel foglalkozott. Van egy furcsa jelenség, ugye Günther von Hagensre gondolok. Bent a képzőművészeti egyetemen elég sokat vitatkoztunk, beszéltünk róla. A professzor úrnak a véleménye arról a produkcióról, amit a Hagens csinálsz, az ilyen.
Én élőben nem láttam az ő képeit, én csak, illetve pontosan a preparátumokat, csak képeket láttam róla. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyik munkatársam az elment évekkel ezelőtt, és megtanulta azt a módszert, ez a plastinációnak nevezett módszer, ami azt jelenti, hogy egy beágyazzák szinte, tehát egy szeletből, egy kipreparált anatómiai részletből tudnak egy olyan száraz preparátumot készíteni. A gondunk az volt, hogy minden nedves preparátumaink voltak csak, és annak a kezelése meg az körülményes volt. Ezek a száraz preparátumok nagyon jók, színtartóak, formatartóak, úgy állíthatók be, ahogy a legdemonstratívabb. Erre nagyon jó. Én nagyon meghökkentem, amikor egyre hát, rafináltabb, és hát tényleg egyértelműen a látványnak szóló anatómiai, hát ezek nem is anatomi preparátumok, ezek a testtel való visszaélés. Tehát úgyhogy én személy szerint én háborgok, hogyha ezt nézem, de ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az emberek kíváncsiak, és azért valahol talán mégiscsak az emberi test iránti érdeklődést szolgálják ezek is, de mondom, és általában ez az anatómusok véleménye, hogyha ezt mondhatnám. Tehát inkább elítélő.
Van-e mögött is ugye egy tradíció, én már sokat hivatkoztam a mutatványosokra, és hát előbb mondtad ugye az anatómiai színházat, ugye, és hát 16. századtól kezdve elég sok ilyesmit lehetne sorolni, tehát hogy ugyanúgy, ahogy a vásárokon megjelentek a képmutogatók, a kukucskáloládák, a laternamágikák, a bolhacirkuszok, a varázslók, ugyanúgy az anatómiai preparátumok is, mint egyfajta látványosság a Wunderkammerben eredeztethetően, de része voltak ennek a divatnak, aztán utána megjelent a panoptikum, akkor már a preparátumot vegyíteni lehetett az emberek viaszképmásaival is, például a mi munkahelyünk a Magyar Képzőszerzésben is bizonyos ideig panoptikumként működött, miután már nem volt műcsarnok, és még nem volt képzőművészeti egyetem. Tehát, hogy beleágyazható ez az újfajta preparátum mutogatás is egy a hétköznapokban kevés ismert, de létező tradícióba.
Most egy kicsit ne haragudj, hogy közbevágtam, csak mint lábjegyzet fűzöm hozzá, hogy az egészben van egy félelmetes anakronizmus, hogy a Huygens-féle preparátumok azok élethű halottak. Ugye? Na most nem történik más számos tárgyán vagy preparátumán, itt amit a Bezalius ábrák közül, amit ugye Karl Klar lerajzolt, gyakorlatilag ő megcsinálta eredetibe.
Na de itt van a pont tulajdonképpen, mert én kicsit gúnyosan rögtön közbe akartam vágni, amikor a professzor úr azt mondta, hogy én ugyan élőben nem láttam. És ez az a pont. Szóval az életszerű hulla. Na most ezt komolyan is elő lehet adni, mert valóban azt hiszem, hogy ez az esztétikai, tudományos, megismerési és teológiai problémája az egésznek, és erkölcsi problémája is az egésznek, hogy élő-e vagy nem élő. Szóval gondoljunk arra, hogy a művészet eredetét Gombrich professzor abból vezette le, hogy bizonyos törzseknél és archaikus időkben is koponyákat megpróbáltak kiegészíteni, hogy kvázi életre keltsék. És itt akkor, amikor ugye kezdetben ez a jeles heidelbergi tudós csak úgy megmutatta, hogy néz ki egy megnyúzott ember, természetesen mindenfajta engedélyt beszerezve már, hogy személyiségi jogokat, stb. Ne sértsen, kegyeletet ne sértsen, akkor ebből szükségszerűen kellett következni a következő lépésnek, hogy megmozdítani. A 5-6 évvel ezelőtti Mannheimi kiállításon volt két olyan figura, amely úgymond futófigura volt, vagyis azt ábrázolta, hogy hogyan működnek az izmok futás közben. A mostani legutolsó kiállításán, ezt én már csak televízióban láttam, sakkozók szerepeltek, meg lovasok szerepeltek, és elindult az egész a színház felé, és tényleg a következő lépést nyugodtan tudom neki tanácsolni, kis motorokat építsen be, meg joystickekkel meg tudjuk őket mozgatni, ezt most nagyon kegyetlen szarkazmusként mondtam, és visszajutunk az élethű robotokhoz. Még mindig van időnk? Ezek után?
Kérdezz valamit. Van. Kérdezz valamit.
Nekem nagyon jó, hogy nem kell kérdeznem.
És kérdezz valamit.
És mindenkinek jó, hogy
akkor lehetne beszélni a táncművészetről és a sportról? A sportról olyan szempontból, hogy ugye arról volt szó, hogy lételeme a sporttudománynak az anatómiai tudás, de lehet tovább is menni, hogy a testépítés nevű sportot megfigyeljük, mert én azt hiszem, hogy azoknak igen nagy része anatómiai könyvek tanulmányozása alapján, úgy, mint sport, megcsinálja nekünk azokat élőben, azokat az anatómiai példákat, amelyek, hát szóval nem tudom mire valók, nem annyira tudományos célra, hanem vetélkedésre valók, meg nézelődésre valók. Ugye ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy a táncban ott a művészet valahogy úgy jelentkezik véleményem szerint, hogy az anatómiai tudás gyakorlati alkalmazásának a legkülönfélebb változatait kell feltalálni ahhoz, hogy egyáltalán egy táncprodukció, egy kifejezés emberi testtel létrejöhessen.
Te beszéltél hát összeadatokról, azért a Stellárkot ne felejtsük el az ő harmadik kezével, vagy például a más sportnál tartunk, hogy néhány évben, hogy a robotfoci bajnokságok már léteznek, egyenlőre még csak kétfajta liga van, Japán ennek a vezető animátora, még az ember szabású még nem indították el, de ahogy látom, ahogy fejlődik, hamarosan az emberméretű robotok foci bajnoksága is. Interneten is követhető egyébként a robotfoci. 4-5 csapat van a középligában, akik rendszeresen bonyolítanak le bajnokságokat. Szerintem egy magyar robotfoci csapatot is kellene csinálni és indítani.
Na jó, hát akkor úgy tűnik, hogy ezzel lezárjuk. Én azért szeretnék ilyen egyfajta utószóként ehhez annyit hozzátenni, hogy bár nem beszéltünk a fogorvoslás, nem tudom, ezt így mondhatom el.
Ugye a luttal betét készítés.
Tehát mint szobrászat például. Persze nem erről akarok beszélni. Hát én úgy látom, hogy ez a bizonyos tudomány és művészet, ez olykor távol áll egymástól, olykor fedésben vannak, tehát az idő során ez mindig egy kicsit másképp alakult. Mindegyiknek egy kicsit más a célja, tehát az egyik a világot kutatja, ugyanakkor a másik is a világot kutatja, az egyik megoldásokat keres a problémákra, ez a tudomány, ugyanakkor a művészet egy kutatási eredményeket tulajdonképpen tükrözni próbálja. Tehát néha van különbség a kettő között, néha nincs. Ennyi.